Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk ma testvéreket itt esztendő első vasárnapján. Nem kis próba volt ma idáig eljutni. Segítse meg Isten azokat, akik még útban vannak, és mindannyiunkat, hogy ahogy ideértünk, úgy tudjunk majd az otthonainkba is visszatérni. Isten tiszteletünket a 92. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük most. A 92. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. És a 167. számú dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 167. számú dicséretünk mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, És hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. első úrnapjának kérdés feleleteit, melyek így szólnak hozzánk. Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e szabadításért. Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből olvassuk, az Efézusi levél 5. fejezetének 8. versétől kezdődő szakaszból. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak, és ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat. Mert amiket azok titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleprez, napvilágra jön. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki falszol, és támadj fel a halálból, és fölragyog néked a Krisztus. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő hozzánk való beszédét, ígéjét, és adja, hogy személyes üzenetet versünk tőle a mostani órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálatelt szívvel állunk meg te előtted, mennyei édesatyánk, mert elsegítettél bennünket ide a te házadba, és köszönjük te neked azt, hogy igéddel is meg akarsz bennünket szólítani. Köszönjük, hogy nem csak testileg segítettél el idáig, hanem szeretnél a szívünkre beszélni, és szeretnéd az örök élet beszédeit szólni közöttünk, hogy örök életünk legyen azok által. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne elégedjünk meg az itt léttel, hanem töltsd meg a mi szívünket szomjúsággal, mindannak a befogadására, amit számunkra elkészítettél. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága Úr Jézus Krisztus, a te feltámadásodért, azért, amit a te feltámadásod nekünk jelent. Köszönjük, hogy hirdeti számunkra a bűnből való szabadulást és a halálból való megmenekülést, amelyben nekünk is részünk lehet te általad. Adjad, Urunk, hogy közösségre jussunk te veled, és hogy átéljük a bűnöktől és a kárhozat súlyától, terhétől való szabadulás örömét és boldogságát. Adjad, hogy miközben te szólsz, hadd tartsuk boldogságnak azt, hogy hallhatjuk a te beszédedet. Így kérjük azt, hogy légy és maradj közöttünk, szent lelked által. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, a 370. számú dicséretünk első versének éneklésével készüljünk az igehirdetés hallgatására, és hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket. A 370. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jővel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Apostolnak az Efézus feliekhez írt levelének 5. fejezetéből olvasom, ahol az 5. fejezetben 15. verstől ezt találjuk megírva: Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Kedves testvérek, Isten igéje az esztendő első napján arról beszélt nekünk és hozzánk, hogy hogyan és mi módon lehetünk boldog emberekké. Néhány nappal ezelőtt az éves igéjükről szóltam, és megérthették az akkor itt lévők azt, hogy ebben az esztendőben Isten azt szereti a mi szívünkre helyezni, hogy foglalkozzunk az ő kijelentésével, foglalkozzunk a Szentírással, ez az esztendő a Biblia éve lett az egyházunkban és egyházainkban, és hogy ehhez még nagyobb bátorítást adjon Isten, a Jelenések könyvéből olvastuk az igét, ahol János arról tesz bizonyságot, hogy azok a boldog emberek, akik a kijelentéssel, a kijelentővel, Istennel, Jézus Krisztussal találkoznak és kapcsolatban vannak. Amikor a Bibliánkat olvassuk, akkor tehát nem mással, mint Istennel van élő és igaz találkozásunk, és ez a találkozás az embert boldoggá teheti. Isten igéje tőle jövő ajándék, amelyet azonban magyarázunk, ami magyarázatunk Isten igéjéhez természetesen hozzá nem tehet semmit, nem lehet több, mint maga az ige, pusztán megpróbáljuk körülírni és érthetőbbé tenni azt, amit Isten kijelentett. Nem mintha az önmagában nem volna érthető. Egyszer bejött hozzám egy ember lelkészi hivatalomban, egy korábbi gyülekezetben, és azt mondta, hogy ő Jézus Krisztus gyermeke. És amikor megkérdeztem, hogy hogyan és mi módon történt az, hogy ő Jézus Krisztus tanítványa és gyermeke lett, akkor elmondta nekem azt, hogy ő egy tanyán él, és egyre jobban csodálkoztam, mert mondta, hogy ő nem járt soha templomba. Akkor hogyan lehetett mégis Jézus Krisztus gyermekévé? És azt mondta, hogy egyszer csak elővettem az anyám által otthagyott, hátrahagyott Bibliát, elkezdtem olvasgatni, és megszólalt számomra a Biblia, üzent számomra a Biblia, és én megértettem a magam helyzetét, állapotát, megértettem, ahogy olvastam a Bibliát, azt, hogy miért kellett Jézus Krisztusnak eljönnie, meghalnia, feltámadnia, és én kértem, hogy ő bocsásson meg nekem. Egy tökéletes bizonyságtételt hallottam egy olyan embertől, aki nem járt templomba, nem hallgatott prédikációkat, de a kezébe vette a kijelentést, és a kijelentő, az Isten megszólalt a kijelentésen keresztül számára is, és megértette vele azokat a titkokat, amelyeket a Szentírás kijelent. Nos, nem arra szeretném ezzel bátorítani a testvéreket, hogy nem kell templomba jönni, hanem azt szerettem volna ezzel aláhúzni, hogy a kijelentés önmagában is elégséges, a Szentíráshoz nem tudunk semmit hozzátenni, sőt, olykor még az is előfordul, hogy miközben magyarázzuk a Szentírást, csak csendesítjük a Szentírás üzenetét. Ahelyett, hogy még jobban kibontakozna előttünk, amikor elkezdünk magyarázni, talán belegabolyodunk egy kicsit, talán még inkább homályossá válik. Mi azonban hiszünk abban, hogy Isten szent lelke által az ige alkalomról alkalomra megszólalhat, és az ige hirdetés egy Isten tiszteleten soha nem akkor kezdődik el, amikor a lelkipásztor felolvassa a textust, és leteszi a Bibliáját, és belekezd a magyarázatba, hanem az igeolvasás akkor kezdődik el, amikor kinyitjuk a Szentírást, és hirdetjük belőle az ígét. A legtökéletesebb ige hirdetés az az, amikor olvassuk a Szentírást. Mert akkor semmi más nem teszünk, mint azt, hogy amit Isten ajándékban nekünk adott, az ő kijelentését, továbbadjuk egymásnak. És ez boldoggá kell, hogy bennünket tegyen. Boldoggá kell, hogy bennünket tegyen. Tudom azonban, hogy a testvérekben fölmerül az a kérdés, hogy valóban boldog emberé az, aki a Szentírást olvassa. Valóban boldog ember az, aki ide jön a templomba és hallgatja az ige hirdetést. Nézzenek a testvérek nyugodtan egymásra, és olvassanak egymás arcáról, hogy boldog szomszédokat látnak-e maguk mellett. Olyan emberek ülünk együtt, akik már ettől is boldogok vagyunk, hogy ide érkezhettünk. Ha ez a tétel igaz lenne, gondolják sokan, akkor mindig tele lennének a templomok. Ha itt ilyen olcsón lehetne örömhöz jutni, hogy hallgatjuk az ígét, és ez boldoggá tesz bennünket, akkor mindenki ide jönne. Akkor bővíthetnénk a templomokat, és építhetnénk annyit, amennyit talán még soha elődeink. Azt gondolom, hogy mindannyian szembesülünk azzal kimondatlanul is, hogy tulajdonképpen van akadálya annak, hogy mi boldogok legyünk. Talán saját tapasztalatból is látjuk ezt, hogy volt olyan, hogy itt voltunk a templomba, volt olyan, hogy elővettük otthon az igét, volt olyan, hogy meghallgattunk egy ige hirdetést, de nem lettünk tőle boldog emberekké. Talán nem tudtuk megmondani, hogy mi volt az akadálya annak, hogy nem tett bennünket boldoggá ez a találkozás Istennel. Hát most a hitvallásunk alapján erről szeretnék néhány dolgot elmondani a testvéreknek, mert szeretném, hogyha az elkövetkezendő vasárnapokon mindannyian boldog emberekként érkeznénk, tudván azt, hogy Isten ígéje fog hozzánk szólni, és boldog emberekként tudnánk elindulni az útjainkra. Hiszen, azt, amit hirdetek, hogy aki hallja az Isten beszédét, és kiteszi magát az Isten beszédének, az boldog ember. De vannak a boldogságnak akadályai. Erről beszél Pál apostol az Efézusi levélben is, és ezt foglalja össze számunkra a hitvallás üzenete is. A boldogságnak van akadálya. Azt mondja a hitvallásunk, így foglalja össze, hogy először is a mi bűnünk és nyomorúságunk az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy az Isten boldoggá tehessen bennünket. Amikor a boldogság akadályairól beszélünk az életünkben, akkor általában ezt magunkon kívül keressük. Még a keresztjén ember is. Azt mondják néhányan, ez az igehirdetés boldogított, mert az álmos jól elmondta, vagy megértette velem, amit én meg akartam érteni. Mások azt mondják, ez az igehirdetés nem boldogított, mert az igehirdető nem úgy mondta el, hogy én azt megértsem. Azt szeretném ezzel szemléltetni a testvérek előtt, hogy a legtöbbször a boldogságunk akadályát, az Istennel való találkozásunk akadályát másokban látjuk. Sokszor hallottam olyan dolgot, hogy hát jó volt az Isten tisztelet, de olyan valaki ült mellettem, hogy állandóan izgett, mozgott, fészkelődött, és én nem tudtam odafigyelni az igehirdetésre, ezért nem is tudom, hogy miről volt ott szó. Jártam egy gyülekezetbe, egy időbe, ahol a szomszéd bácsi dühből és haragból, azért, mert a templom odaépült az ő háza mellé, minden vasárnap, amikor beharangoztunk, kitett két ekkora hangszórót az ablakába, és a Kossuth rádiót bömböltette, úgyhogy az igehirdetést alig-alig lehetett hallani, nem volt erősítés a templomba, úgyhogy folyamatosan ordibálnom kellett, mert előbb-utóbb azt vettem észre, hogy a hívek a Kossuth rádiót hallgatják, és nem az igehirdetést. Sokféle akadálya lehet annak, hogy az Istennel való találkozás boldoggá tegyen bennünket, és amikor ezt keressük, akkor általában mindig valami külső tényezőt látunk. Egy szomszédot, egy igehirdetőt, olykor még az ige szakaszt is. Hát nem olyan igét küldött Isten, ami alapján én boldog lehetnék. Hát az Isten beleszólt az életembe. Mondott valami olyan dolgot, ami nekem rosszul esett, hogy legyek én így boldog? Kérdezik sokan. Nos, a hitvallásunk csodálatosan fogalmaz, mert azt mondja, hogy a mi Istennel való találkozásunk és az ebből megszülető boldogság akadálya nem másokban van, hanem bennünk van. Bennünk van. Nem kell a szomszédba menni az okokért, hogy miért nem boldogít bennünket az Úrral való találkozás. Ennek az akadálya bennünk van. Méghozzá a mi bűneink és nyomorúságunk az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy az Isten üzenete boldoggá tegyen bennünket. Amikor azt kérdezi a hitvallásunk, hogy mit kell tudnunk ahhoz, hogy Istennel boldogan élhessünk, akkor legelőször erről beszél, hogy tudnunk, hogy mi az akadálya a boldogságunk. A boldogságunk akadálya a bűnünk, és az, hogy nyomorultak vagyunk. Nos, testvérek, Isten szeretne bennünket boldoggá tenni, ma is, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mindenekelőtt tudnunk kell, hogy van bennünk egy nagy akadály. Ez pedig a saját bűnünk. A saját bűnünk. Mindaddig, amíg az ember a maga bűnét nem látja, mindaddig, amíg az ember a maga nyomorúságával nem szembesül, addig az Istennel való találkozás boldogságát és örömét nem élheti meg. Nem élheti meg. Lehet, hogy megéli körülötte 10, de ő nem éli meg. Lehet, hogy megéli körülötte 100, de ő nem éli meg. Mert nem látja a maga bűnét, és nem látja a maga nyomorúságát. Mi is a mi bűnünk, testvérek? Mi is a mi bűnünk? A mi bűnünk, testvérek, sokféle. De összefoglalóan egy lényeges dolog a mi bűnünk, az pedig az, hogy az Istentől távol élünk, az Istentől elszakadtunk. És mivel az Istentől elszakadtunk, mindenféle dolog, ami az életünkben történik, ebből a helyzetünkből, ebből az állapotunkból fakad. Ezért mondja az Pál apostol, hogy sötétségben járunk, és a sötétség cselekedeteit cselekesszük. Mert nincs közünk a világossághoz. Elszakadtunk a világosság forrásától, a világosság atyától. És mi sötétségben élünk. És a sötétségben minden relatív. Minden relatív. Nem ismerjük a távolságokat, a formákat, az alakokat. Ott minden relativizálódik a sötétségben. Az ember berendezkedett a sötétségben való élésre. Úgy tűnik, hogy az ember egészen jól érzi magát ebben a sötétségben. De Isten mégis elküldte hozzánk az ő fiát, Jézus Krisztust, aki azt mondta, én vagyok a világ világossága, beragadott az emberiség sötétségébe, és vannak olyanok, akik időről időre, látván ezt a világosságot, Jézus Krisztust, akit prédikálunk, akit hirdetünk, akiről szól a Szentírás, elkezdenek vágyódni Isten felé. Aztán, amikor a mi vágyódásunk megfogalmazódik, körvonalazódik, akkor szembesülnünk kell azzal, hogy az Isten világosságába, az Istenhez nem juthatunk el. Miért? Mert sötétség vagyunk. És a kijelentés, amit Isten adott, azt mondja nekünk, hogy a világosságnak semmi köze nincs a sötétséghez. A kettő ellentétes egymással, olyannyira, hogy semmi közük nincs egymáshoz. Azt mondja a hitvallásunk, hogy legelőször is ezzel kell szembesülnünk. Azzal kell szembesülnünk, hogy akár akarjuk, akár nem, egy sötét világ gyermekei vagyunk, amely nem attól sötét, mert tele van korrupcióval, terrorizmussal, háborúval, önzéssel, csalással, hanem azért sötét, mert nincs ott benne az Isten. Nincs ott benne az Isten. Ennek a világnak a szülöttjei vagyunk. És amíg valaki ezzel nem szembesül, addig nem lehet boldog ember. Legelőször is tehát látnunk kell azt, hogy mi a boldogság akadálya. A mi boldogságunk akadálya az, hogy bűnös emberek vagyunk. Akik Isten előtt meg nem állhatunk. Elhangzik úrvacsoraosztás előtt mindig ez a kérdés, és azt szoktuk rá válaszolni, hogy mi ezt hisszük és valljuk. Hogy mi bűnös emberek vagyunk, akik Isten ítélő szék előtt meg nem állhatunk saját erőnkből. De kérdés, testvérek, hogy valóban hisszük-e ezt? Valóban hisszük-e ezt, vagy úgy gondoljuk, hogy a szomszéd ilyen ember, de én azért valahogy mégis odaállhatok az Isten ítélő szék elé. Amíg az ember nem tudja ezt szívből vallani, amíg az ember ezzel nem szembesül, addig nincs boldogság. Addig nincs olyan boldogság, ami Istentől jönne. Addig csak ennek a sötét világnak a boldogsága a miénk esetleg. Ha éppen jókor, jó helyre születtünk, ha jó helyen vagyunk, akkor időkre, órákra, percekre a miénk lehet valami kis boldogság, de nem lesz az a boldogság a miénk, amiről most beszélünk, tudnélik az Istennel való élő kapcsolatból származó igaz boldogság. Azt mondja a hitvallásunk, hogyha boldogok akarunk lenni Istennel, akkor tehát legelőször is azt kell tudnunk, hogy mi nagy az én bűnöm, és mi nagy az én nyomorúságom. Tudjuk-e, testvérek, azt, hisszük-e azt, hogy minden látszat ellenére bűnös emberek vagyunk? Tudjuk-e és hisszük-e azt, hogy minden látszat ellenére nyomorú emberek vagyunk. Hát kívánom, hogy Isten segítsen el bennünket ennek a fölismerésére és meglátására. Föl lehet ismerni, és meg lehet ezt látni, ha megvizsgáljuk a mi életünket. Azt mondja Jézus, van egy törvény, ez a törvény pedig az, hogy a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. A jó fa meg jó gyümölcsöt terem. Nézzünk szét a saját életünkbe, és hogyha ott rossz gyümölcsöket látunk, akkor ez azt jelenti, hogy az életünk még sötétségben van. Ez azt jelenti, hogy még a bűn uralkodik bennünk, és ennek a gyümölcsei termi meg a mi életünk. Akarunk-e ezzel szembenézni és szembesülni? Amíg ezt nem tesszük meg, amíg ezt kerülgetjük, amíg ezt a lépést át szeretnénk ugrani, mert a legtöbbször az Isten igéjét hallgató emberek ezt a lépést át szeretnék ugrani. Hát Jézus, tegyél boldoggá! Azt mondja, jó, de nem vagy rá alkalmas. És az ember úgy jön, mintha nem hallotta volna. Jézus, tegyél boldoggá! Azt mondja az Úr, jó, de bűnös vagy! Jézus, tegyél boldoggá! Nem tudom, te mióta kéred, várod Jézustól a boldogságot, anélkül, hogy odaállnál elé szembesülni azzal, hogy az akadály nem benned van, Isten. Nem a másikban van, hanem bennem van. Abban, hogy én bűnös ember vagyok. Hogy én bűnös ember vagyok. Nos, arról is beszél azonban az írás, hogy mi mégis boldog emberek lehetünk, hogyha a kijelentéssel találkozunk. Hogyan? Úgy, hogyha megértjük, hogy Isten meg tud bennünket szabadítani attól az akadálytól, amely elválaszt bennünket tőle. Így mondja a Szentírás, hogy a boldogság, az Istennel való kapcsolatból fakadó boldogság úgy lehet a miénk, hogyha szembesülünk azzal, hogy milyenek vagyunk, másodszor, hogyha megismerjük azt, hogy mi módon szabadít meg bennünket, ami Istenünk ebből a mi nyomorúságunkból. Nos, testvérek, a boldogság elérésének, az Isten országába való belépésnek egyetlen egy lehetősége van, ez a lehetőség nem változik több mint 2000 éve, de mondhatnánk, azóta nem változik, amióta ezt Isten kijelentette. Ez a lehetőségünk a szabadító, a megváltó, Jézus Krisztus. És ezt nem a kisujjunkból vesszük elő, nem összelogikázzuk, hanem maga a fiú mondta ezt, hogy nincs más út az atyához, csak én. És aki nem én rajtam jár, az nem jut el az atyához. Az nem jut el a világosságra. Azé nem lesz az Isten országa. Csak úgy, és azáltal lehetünk boldog emberekké, hogyha találkozunk Jézus Krisztussal, és elfogadjuk Jézus Krisztus szabadítását. Nos, azt gondolom, életünkben itt is vannak hiányosságok. Itt is vannak hiányosságok. Egyszer azt mondta egy ige hallgató ember egy gyülekezetben, egy ige hirdetőnek, miért beszél maga annyit Jézus Krisztusról? Beszéljen az Istenről? Elég az neked? Azt gondolom, sokak gondolatát fogalmazta meg ez az őszinte ember. Mi nem akarunk Jézus Krisztusról hallani. Mi olykor már sokaljuk a Jézus Krisztusról való beszédet. Miért kell őról ennyit beszélni? Pedig ő maga mondta azt, hogy én vagyok az út. Testvérek, ha utat keresünk, akkor az útról kell beszélnünk. Ha keressük az Isten országának boldogságát, akkor csak arról beszélhetünk, ami elvezet bennünket Isten országához. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. És ezért hirdetem a testvéreknek ezen a mai vasárnapon is, hogy jöjjünk Jézus Krisztushoz. Azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Bátorított bennünket arra, hogy menjünk oda hozzá, hogy járuljunk oda hozzá. És aztán bátorít erre bennünket az apostol is, amikor tanításokat ad a korabeli gyülekezeteknek, azt mondja, járuljunk oda ő hozzá, mert ő a mi főpapunk, ő a mi közbeni árunk. Járuljunk oda ő hozzá, mert nélküle nem érhetjük el az Istent. Nélküle nem léphetünk be a mennyek országába. Ő az egyetlen egy lehetőség. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha el tudnánk azt mondani, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ismerjük azt, hogy ő miért jött, és ismerjük azt, hogy ő mi módon szabadít meg. Úgy olvassuk a Szentírásba, ezt mondta Jézus, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Kiket? Az igazakat? Nem, az elveszetteket. Kikért jött Jézus Krisztus? Azokért, akik már szembesültek azzal, hogy a boldogság akadályával, a bűnükkel, nyomorúságukkal nem tudnak mihez kezdeni. Nos, azokért és azokhoz jött Jézus Krisztus. És hogyha olyan emberek vagyunk, akik már szembesültünk a bűnünkkel, akiket már bánt a bűne, akik látják a maguk nyomorúságát, akkor hadd hirdessem azt, hozzánk és hozzád jött Jézus Krisztus. Az elveszettekért jött. Azokért, akik eljutottak oda, hogy belássák, meglássák, elfogadják, megvallják azt, hogy elveszett és nyomorult ember vagyok. Ő rajtuk tud segíteni. Ő rajtuk tud segíteni. Egyszer egy ifjúsági táborban voltam, ahol gyermekekkel együtt voltunk egy holtág mellett a Dunaparton, és a gyerekek lubickoltak a vízben, míg nem valamelyikük egy kicsit messzebb merészkedett, mint ameddig az úszó tudománya ért, és csak arra lettünk figyelmesek, hogy kiabál, hogy baj van. És aztán az egyik nálam sokkal jobban úszni tudó felügyelőbe szaladt érte, és számomra is döbbenetes volt azt látni, amit addig csak könyvekben olvastam, meg oktatóktól hallottam, hogy az a gyermek, aki ott veszélybe került, szinte majdnem megfújtotta azt, aki elment érte, hogy kihúzza. Én még olyat életemben nem láttam, hogy valaki ennyire kapaszkodjon a másik emberre. És egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy aki bement érte, ő a víz alatt van. Ez a fiúcska csak arra törekedett, hogy az ő feje kívül legyen a vízen. És aztán ez a barátom, egy nagy darab fiatal ember, amikor előbukkant a feje a vízből, akkor ráordított, hogy most már hagyd magad békén, és hagyja engem is békén, mert nem tudok neked segíteni. Nem tudok neked segíteni. Amíg rukapálódsz, amíg rám akarsz mászni, addig nincs segítség. És amikor ez a fiú elhagyta magát, akkor meg tudta őt fogni, és szépen ki tudta segíteni a partra. És akkor úgy elgondolkoztam azon, amit láttam, és úgy megértettem azt, hogy pontosan ilyenek vagyunk, hogy ott fuldoklunk a bűneinkben, nyomorultul, szerencsétlenül, és amikor jön hozzánk Jézus Krisztus, akkor ahelyett, hogy ráhagynánk magunkat, hogy ő szabadítson meg, és ő vigyen ki a világosságra, rámászunk Jézus Krisztusra. Tapodjuk őt magunk alá, ahelyett, hogy elfogadnánk, ahelyett, hogy elhagynánk magunkat végre. Az úszó oktatóm egyszer azt mondta, ha nincs más mód arra, hogy megmentsetek valakit, üssétek úgy nyakon, hogy esetleg még el is ájuljon. Mert akkor meg tudjátok menteni. Ha nem, akkor lehet, hogy ti is ott maradtok meg ő is. Hát nem tudom, hogy hol tartunk ezen az úton. Hogy a Jézus Krisztussal való találkozásunk mit jelent nekünk. Gyűrjük, gyömöszköljük őt. Hogy valahogyan
rajta keresztül, vagy ráállva valahogy mi életben maradjunk egy-két pillanatra, de ő nem ezt akarja. Azt mondja, hogy ő azért jött, hogy az elveszett embereket, akiknek minden reménysége elfogyott már, azokat megkeresse és megtartsa. Bármilyen hihetetlen, Jézus Krisztus úgy tud bennünket megmenteni, hogy mi egyszer csöndbe maradunk, hogy mi egyszer belátjuk azt, hogy amit eddig csináltunk, azon semmire nem haladtunk, és készek vagyunk ráhagyni magunkat. Olyan jó lenne, hogyha ez a fajta hit megszületne bennünk Jézus Krisztussal kapcsolatban, és kívánom is, hogy ez a bizalom megszülessen bennünk Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy Uram, én rád akarom hagyni magamat. Én befejezem a rukkapálást, a bizonygatást, befejezem a magam próbálkozásait arra nézve, hogy én a bűnből kiszabaduljak, mert ebből csak újabb és újabb fuldoklások következnek. Rád hagyom magam. Néha van olyan, hogy az Úr úgy ment meg bennünket, hogy tarkónit. Hogy tarkónit, hogy végre lecsillapodjunk. Ugye ismerős nekünk a levél írójának, Pál apostolnak az élete. Aki ott volt az ige közelében, csak azt az egyet nem akarta elfogadni, hogy ő bűnös ember. Csak ezt az egyet nem akarta elfogadni, hogy neki szüksége van Jézus Krisztusra. Ő ismerte a törvényt, tudta a szent iratokat, ő mindennel tisztában volt, úgy gondolta, én tökéletes ember vagyok. De az Isten úgy döntött, hogy megmenti ezt az embert. Nem volt elég az, hogy Saulus, a korábbi Pál, látta a keresztényeket meghalni. Nem volt elég. Nem volt elég, hogy hallotta, hogy ezek mit tanítanak. Hanem jönnie kellett az Úrnak. És mindegy sokszerűen bele lépni az ő életében. Ennek a Saulnak le kellett esnie a szamáról, a lóról, el kellett veszíteni a szemvilágát, hogy végre az Úr megmenthesse őt. Hogy végre észre térjen. Isten sokszor és sokféleképpen nyúl bele az életünkbe, és vannak olyanok, akiket az Isten nagyon erősen meg kell, hogy üssön, ahhoz, hogy végre elcsendesedjen az ember. Ahhoz, hogy végre észre térjünk. Hogy fölösleges a kínlódás, nem fogunk vele az Istenhez közelebb jutni. Hogy fölösleges minden erőlködés, mert Jézus az elveszetteként jött. Így jött el te érted is, és én érettem is. Mit kell tudnunk? Az, hogy ő az egyetlen egy lehetőség. Nem ugorhatjuk át, nem kerülhetjük ki, mert ha boldogok akarunk lenni Isten országának polgáraiként, akkor nem csak a bűnünkkel kell szembesülnünk, hanem azzal is, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünket megmentsen. Úgy mentett meg bennünket, hogy a mi bűneinket hordozta, és a mi bűneinkért járó büntetést elszenvedte. Ezért, akik hozzá jönnek, azoknak a bűne Jézus Krisztusban el van rendezve az Atya előtt. Mi úgy állunk oda az Atya elé, hogy egyszer a mi bűneinkért már valakit ő megbüntetett. És mivel ő igazságos, nem büntet meg bennünket, hanem Jézus Krisztusért fölment. Jézus Krisztusért fölment. Drága testvérek, akinek az élete mellett, fölött nem állott Jézus Krisztus, azt az embert Isten ítélő szék előtt a bűnei halálra fogják juttatni. De akik mellett ott fog állni Jézus Krisztus, azok helyett beszélni fog, és azt mondja, az ő bűnéért én szenvedtem. Ezért őt nem büntetheted meg. És mivel az Atya igazságos, Azok, akikért Jézus Krisztus szenvedett, és akik ezt elfogadták, megmenekülnek, fölmentetnek. Nem tudom, hogy értjük-e már, de olyan jó lenne, ha értenünk, hogy az Atya előtt csak Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusért állhatunk meg. Sehogyan máshogyan. Mit kell tudnunk a véget, hogy boldogul élhessünk Istennel? Azt, hogy mi ennek az akadálya, az én bűnöm és nyomorúságom. Azt, hogy mi módon szabadulok meg a bűnökből és nyomorúságokból, Jézus Krisztus által, és egyedül csak ő általa. És aztán itt a hitvallásunk még egy harmadik dolgot is elénk hoz. Azt is tudnunk kell, hogy mi Istennek hálával tartozunk. Hálával tartozunk. Tehát az Istennel való találkozásunk bennünket nem csak boldoggá tesz, hanem következményei vannak az életünkben annak, hogy mi Isten kegyelmét elnyertük. Az egyik következménye a boldogság, a másik pedig a hála, amivel tartozunk neki e szabadításért. Ha úgy tetszik, testvéreim, mi az Isten adósai vagyunk. Az Isten adósai vagyunk. Ő ingyen kegyelemből szabadítja meg az övéit, akik noha ingyen kapták a kegyelmet, mégis úgy élik meg az életüket, hogy adósai az Istennek. Adósai vagyunk. Mivel vagyunk adósai az Istennek? A hálával, testvérek. Hálával. Hálával azért, amit ő tett velünk és érettünk. Olyan csodálatos dolog az, amikor valaki, aki Istentől szabadulást nyert, hálával tud áldozni az Úrnak. És én ma erre is hívom azokat, akik már a Krisztus által megszabadítottak közé tartoznak, hogy áldozzuk oda életünket hálával az Úrnak, mindazért, amit ő tett érettünk. Nem kötelező nekünk a Bibliát olvasni, nem kötelező a templomba jönni, nem kötelező Isten dolgaival foglalkozni. Isten gyermekei ezt hálából teszik. Nem azért, mert előírták, nem azért, mert azt mondták, hanem azért, mert a szívük diktálja ezt nekik. És hogyha mi azok közé tartozunk, akik nehezen tudják a Bibliát elővenni, akik nehezen szálljuk magunkat oda az Istennel való közösségre, akkor gondolkozzunk el azon, hogy vajon nem azért van-e ez, mert még nem találkoztunk vele. Még nem motivál bennünket a hála. Még nem mozgatja a mi gondolatainkat, cselekedeteinket a hála eléggé. Mert van még akadály. Hiszen, és vallom, hogy minden hálából történt szolgálat az Isten dicsőségére van, és az Isten országának épülésére. És én kívánom, hogy a hálából fakadó szolgálatunk vezessen bennünket ebben a gyülekezetben is tovább, mert hiszem, hogy eképpen lehetünk még boldogabb emberek, ha hálából egész életünket neki oda szánjuk. Boldogok, akik olvassák, boldogok, akik hallgatják, és boldogok, akik megcselekszik az Isten beszédét. Hallottad Isten beszédét ezen a mai órán is, beszélt veled és velem a boldogság akadályáról, arról, hogy az ő fiáért, Jézus Krisztusért van lehetőséged és lehetőségem hozzá a boldogság forrásához elérkezni, és szeretne arra indítani, hogy cselekedj hálából, tegyük meg mindazt, amire ő ma bátorít bennünket. Amen. Testvérek, a 370. számú dicséretünk második versét énekeljük most. A 370. számú dicséretünk második versét, amely így kezdődik. te szentségnek új világa, ígédnek vezér útjára. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk a te színed előtt, hogy oly sokszor esztelenül járunk, és úgy keressük a boldogságot is, hogy nem számolunk te veled, és mindazzal, amit ígéd, kijelent számunkra. Engedd, hogy halljuk és értsük mindazt, amiről te beszélsz, és engedd meg nekünk azt is, hogy igent mondjunk mindarra, amire te ma világosságot adtál nekünk. Köszönjük te neked, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért jöhetünk te hozzád, és köszönjük, hogy úgy hirdettetik ő nékünk, mint egyetlen út. Adjad, Urunk, hogy fölhagyjunk minden kísérleteinkkel, amelyeket a boldogságért tettünk és teszünk, és elhiggyük neked bizalommal, hogy elég Jézus Krisztus. Elég az ő kegyelme, elég az ő személye, elég az ő váltsága ahhoz, hogy mi odaállhassunk a te színed elé, és találkozzunk te veled, hogy ezáltal boldog emberekké legyünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket bűneinkre és nyomorúságunkra, de egyúttal hirdeted nekünk a szabadulást is. Áldott légy azért, hogy nem csak az állapotunkról beszélsz, hanem küldöd nékünk a szabadulást és a szabadítót. Dicsőítünk téged ezért, és arra kérünk, légy a mi szabadítónká. Engedd meg nekünk, hogy szolgálatunk hálából folyhasson, és abból táplálkozhasson a mi életünk napról napra, amit te megtettél, érettünk. Tégy bennünket hálából neked áldozó és áldozatot hozó emberekké. Köszönjük, hogy kész vagy ezt bármelyikünkkel megtenni. Köszönjük, hogy előtted nincsen akadály. Kérünk téged, jöjj és vezess bennünket. Áld meg a mi életünket, Urunk, ezen a mai napon, és segíts meg bennünket, hogy épségben hazaérhessünk otthonainkba. Kérünk téged mindazokért, akik útra kelnek, hogy vigyázz az ő életüket, és óvd meg őket mindenféle balesettől. Kérünk téged, Urunk, betegeinkért, állj ott mellettük, és ha kiáltanak hozzád, hallgasd meg őket. Urunk, áld meg gyülekezeti alkalmainkat. Különösen is kérünk, hogy taníts bennünket a közösség gyakorlására az elkövetkezendő hét estéjén, és arra kérünk téged, indíts fel szíveinket a közös imádságra. Köszönjük, hogy mindezt Jézus Krisztusért kérhetjük tőled, szerető mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket az ő nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk. A jövő hét estején, hétfőtől péntekig ima hétre kerül sor, melyet közösen tartunk itt a Budapest Északi Református Egyházmegye néhány gyülekezetével. Ahogyan ezt az elmúlt alkalommal is hirdettem, egy kis meghívó van a bejáratnál, akik szeretnének erre az ima hétre eljönni, minden este máshol lesznek az alkalmak, azok egy ilyen kis meghívót vigyenek feltétlenül magukkal, akiknek internet elérése van a gyülekezeti honlapon is megtekinthetik az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Minden este más-más igehirdető lesz, de egy a téma, és egy szívben szeretnénk imádkozni is mindazokért a dolgokért, amelyekre Isten bennünket felbuzdít. Ennek az ivahétnek a záró alkalma pénteken este 6 órai kezdettel itt lesz gyülekezetünkben, tehát erre az Isten tiszteletre szeretettel hívom és várom a testvéreket. Az igeszolgálatot Monty Taylor fogja végezni, aki az Szabad Evangéliumi gyülekezetnek a lelkipásztora. Az Isten tiszteleten urvacsorai közösségre is sort kerítünk, utána pedig szeretett vendégséget fogunk az oldalsó termünkben tartani. Értelemszerűen a keddesti imaóra, bibliaóra, konfirmációs oktatás emiatt ezen a héten elmarad, és a péntekesti ifjúságot is erre az alkalomra hívjuk és várjuk szeretettel. Csütörtökön délelőtt 10 órakor a Derűs Alkony gondozóházban a nyilvános istentiszteletünket megtartjuk. Pénteken 3:30-re az első éves, 4:30-re pedig a másodéves konfirmandusokat hívjuk és várjuk. Szombaton délután 3 órai kezdettel református játszókör zajlik, úgy, ahogyan az előző esztendőben is, az idei esztendőben is folytatjuk ezt a rendezvényünket. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Emlékeztetem a testvéreket, hogy mivel a jövő vasárnap hónap második vasárnapja lesz, ezért a hitel törlesztésünkre adakozunk, céladományainkat így hozzuk, Istennek hálával és odaadással. Köszönjük egyúttal a testvéreknek az elmúlt időszakban nyújtott adományokat. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol keresztjén irodalmat, ez évre szóló naptárakat, bibliaolvasó kalauzt, szabad és lehet még vásárolni. Végezetül minden kedves testvérünknek a magam családom presbitérium nevében szeretnék Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánni, és kívánom, hogy Isten indítson és segítsen bennünket ide minél több közös találkozásra, és adja meg nekünk azt a boldogságot, amit a vele való találkozásban megtapasztal mindazok, akik őhozzá jönnek. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket ének szóval zárjuk, testvéreim, A 469. számú dicséretünket énekeljük, mind az öt versével. A 469. számú dicséretünk így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.